Mindenképpen olyan tanár szeretnék lenni, akinek van egy nagyon biztos szakmai tudása, nem csak a szaktárgyaiban, hanem a szakmódszertanban is, hogy azt a szaktárgyi tudást, ami megvan, azt hogyan adjuk át, és hogyan lehet ebből izgalmas tanulási közösséget, vagy tanulói közösséget létrehozni egy osztályteremben.
Azt láttam leginkább hatékonynak az osztályteremben, hogyha közösen gondolkozunk egy problémán, és közösen találunk rá megoldásokat, és ez nagyon sokszor valamilyen konkrét produktumban is megnyilvánul. Tehát közösen írunk szöveget, közösen készítünk előadást, újságot, közösen készítünk el akár csak egy gondolattérképet például, de hogy van a közös munkánknak valami megfogható eredménye a végén, amit utána elviszünk magunkkal, és arra később lehet hivatkozni, de hogy ez tényleg egyfajta közös tudási legyen, és hogy én mindig nagyon törekszem arra, hogy egymástól is tudjanak tanulni, akár itt az egyetemen a hallgatók, akár annak idején a diákjaim.
Elte Podcast. Elte Sort. Tudomány és ami előtte van. Utat mutatunk az egyetemi világban.
Nagy szeretettel köszöntjük az Elte Sort hallgatóit, itt van velem Balázs Dóri.
Sziasztok!
Én pedig Jamrösko Tamás vagyok. Ebben az epizódunkban némileg rendhagyó módon a tanárképzéssel fogunk foglalkozni, úgyhogy számos vendéget hívtunk el, hogy beszéljenek különböző területekről a képzésüknek különböző szintjein, és hát természetesen egy olyan oktatót is, aki a jövő tanárait képzi itt az Eltén.
Nekem egy rövid anekdótám lenne ehhez a témához, mint tudjátok, vagy tudod te is. Nekem egy nagyon szívem csücske téma a tanárképzés, hiszen ugye én is két gyermeket tartok a közoktatásban. Annak idején, amikor az apukámmal beszélgettem, hogy mégis milyen pályák vannak, nyilván egy kicsit ilyen pályaorientációs jelleggel, akkor ő nekem azt mondta, voltam vagy 10 éves, hogy szerinte két olyan hivatás van, ami igazán fontos, vagy ami a legfontosabb az életben, az egyik az orvos, a másik pedig a tanár, és ez nekem nagyon beégett, úgyhogy ennek a szellemében folytassuk tovább a műsort.
Ebben az epizódunkban pedig fogunk beszélgetni a versenyképes tudásról, sokszínű egyetemi lehetőségekről, gyakorlatorientált képzésről és a szakma szépségéről is. Első vendégünk pedig Kemencei Edina, aki matematika és fizika szakos, immáron 4. éves hallgató. Szia, Edina!
Sziasztok, köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
Így, hogy már 4 éve itt tanulsz az Eltén, hogy érzed, milyen jellegű, mennyire versenyképes tudást ad neked az egyetem? Azért ezt rendszeresen szokták mondani, nálunk is az egyetemen, máshol is. Engem az érdekel, hogy ez gyakorlatban belülről hogyan érted?
Hát azt, hogy egyáltalán az egyetem pályaképesre nevel, és ezt valahol érzem is a képzésem alatt, tehát azt érzem, hogy jó tanár leszek, mire kikeveredek innen a 6 év után, illetve megadja azokat a puha készségeket, amiket nagyon sokszor hallunk, tehát hogy képes leszek csoportban dolgozni, és azért egy tanárnak be kell menni a tanári karba, főleg, hogyha egy gimnáziumot képzelünk el, ott azért szerintem egy nagyobb lélekszámú 60 fős tanári gárda is lehet akár, és együtt kell velük élni, mert van ott egy gyerek, és mindenkinek oda kell rá figyelni, hogy kijárja az iskolát, és együtt kell megtámogatni az ő tanulmányait végig.
A tanulmányaid, a tapasztalataid, a most meglévő perspektívád alapján milyen egy jó tanár, milyen tanárnak nevel az Elte?
Alkalmasra minden iskola típusra, tehát ugyanúgy el tudok helyezkedni egy jó képességű gyerekeket tanító iskolában, mint ahogy egy vidéki, esetleg szakközépiskolában, ahol elmesebbnek kell lennem, illetve a 2-es tanulót kell végigkísérnem akár az érettségig, vagy ha véletlen általános iskolában kötnék ki pályám során, mert ugye erre is lehetőség van, hogy lehetek közép, illetve általános iskolás tanár, ugyanúgy végig tudom kísérni a pályáján és támogatni őt, és mindent megad a pedagógiai képzésem is ehhez, hogy türelmem legyen, és szakmailag pedig jó legyek a matematika, illetve fizika képzésem során, ez a lehetőség nyitott számomra.
Ha jól tudom, akkor te már tanítasz, tehát dolgozol iskolában, láttál már gyereket működés közben. Azt a tapasztaltam, illetve a saját gyerekeim pedagógusaitól is ezt hallom vissza, hogy azért évről évre változnak a gyerekek, egészen újszerű problémákkal tudnak néha szembesülni már gyakorlott pedagógusok is. Te hogy érzed, mennyire tud napra kész maradni a tudásod, vagy vannak-e olyan lehetőségek, amikkel ezt fejlesztheted, tehát hogy egy kicsit úgymond az élethosszig tartó tanulásba te is becsatlakozz, illetve hogy ezzel ugye felkészülj majd a jövő kihívásaira is, amivel mondjuk a gyerekek majd szembesítenek.
Szerintem az egyik fontos dolog, amit meg kell tanulni, hogy nyitott legyek, és amit az egyetem alatt például az, hogy akár a szakmódszeres oktatókkal, akár a saját oktatóimmal is beszélgetek, hogy nekik mi az, ami nehézség, és akár, tehát most az internet internet világában. Ez most, ami szerintem újdonság, akár egy 40 évvel korábbi helyzetre nézve, mert mindenki fönt van, máshogy élnek a gyerekek, sokkal több impulzus éri őket az internet által, tehát akár amit szoktak viccelődni nekem a diákok, hogy e-napló van most már nálunk is az iskolában, hamarabb hazaér az egyes, mint én.
Igen, ez én nem is kapom mindig az értesítést egyébként.
Igen, tehát így, amikor én jártam iskolába, akkor nem létezett a TikTok, most igen, tehát az nagyon sűrűn egy ilyen zavarvájtő kérdés volt például a diákjaimtól is, hogy tanárnőnek van Instagramja, tanárnőnek van TikTokja, be lehet követni? És szerintem ez is egy fontos dolog, hogy itt meg tudjunk szabni határokat, és szerintem erről is beszélünk most az iskolán, tehát hogy mi a megfelelő etikett a diákokkal, és ezzel készen tudok kilépni az egyetemről majd, mikor végzek.
Tényleg, ha már TikTok a másodfokú egyenlet megoldó képletét 7 másodpercben el tudod mondani?
Képletet szeretnéd hallani, vagy pedig levezessem?
Csak a képletet 7 másodpercben. Indul.
X 1, 2 egyenlő, mínusz B, plusz mínusz négyzet gyök alatt B a négyzeten, mínusz négyszer A szor C, és az egész törve kettőször A-val. És remélem jól mondtam izgalmamba, nem pedig elrontottam, szóval, hogyha matekosok nézik, ezer bocsánat.
Én bölcsészként megadom az ötöst.
Ezt elfogadom, közel 7 másodpercnek picivel több volt, de ez csak az izgulás, azért köszönöm. Én azt gondolom, hogy amíg az ember egyetemre jár, nem csak az a fontos, hogy a szaktársaival a közegben jól legyen, meg nyilván magával is jól legyen, hanem azért, ha már egyetemre járunk, és ráadásul ti tanárszakosok többet, mint egy alapképzésnyi időt, tehát több mint 3 évet, akkor képezze magát minden területen, és próbálja ki magát tudományban, gyakorlati részekben. A ti területeteken, ezen a matek, fizikán és tanárszakosként milyen tudományos lehetőségek, mozgástér van?
Elsőként, ami szerintem fizikán nagyon jó, és szeretném megemlíteni, a Károlyházi probléma megoldó verseny. Ez fizikán van, van fizikusoknak is külön, ahol fizika példákat oldanak meg, és ez a Károlyházi verseny, mint több éve is versenyzek már. Azért nagyon jó, mert szakmódszertanos kérdések is vannak, és olyan dolgoknak utána tudok nézni itt a verseny során, amit nem biztos, hogy az elmúlt időszakban megnéztem, de foglalkozhatok vele. Szakkörtervezés, mi az, ami még fontos lehet egy tanárnak, órarendet, tanmenetet kell tervezni, de éppen egy aktuális témában. Tehát például elektromos autókkal kellett most talán foglalkozni, és ezek szerintem baromi jók, mert ezeket amúgy későbbre is el tudom tenni és továbbfejleszteni. Szóval, aki tanárnak jelentkezik, és fizika tanárnak ráadásul, maximálisan tudom ajánlani majd ezt a versenyt. Tényleg nagyon jól lehet vele fejlődni, és a továbbiakra is nagyon jó esetleg egy doktori iskola jelentkezésnél is. Ami meg még fontos szerintem egy doktori iskola jelentkezésnél, amit figyelembe vesznek a TDK dolgozat, amit ha nem ismer valaki, a rövidítés maga a tudományos diákköri konferencia.
Ha már említetted a doktori képzéseket, van ugyebár erre lehetőség, illetve engem azért mindig is érdekelt, hogy ha valaki elvégzi a tanárszakot, utána tanárként helyezkedik el, akkor ugye milyen pluszt tud adni mondjuk egy doktori képzés, illetve hogy ha nem is doktori, de mondjuk ezen felül vagy ezen kívül vannak-e még olyan továbbképzési lehetőségek, amik az ELTE-n elérhetőek?
Én mindenképpen a doktori képzéseket ajánlom, illetve ez többféleképpen is lehetséges jelen tudásom szerint az ELTE-n. Akár lehet kombinálni azt, hogy a szaktárgyaddal, tehát fizika és a PPK-val karöltve kitalálsz egy kutatási témát, és azt viszed végig a doktori képzés 3-5 évén keresztül, mert ugye ez változik attól függően, hogy ki milyen hamar végzi el, de nyugodtan lehet 5 évig is. Lehet csak kutatni éppen fizikával kapcsolatosan, de szerintem aki tanár, az inkább ilyen szakmódszertanos irányba menne el, akár a már megkezdett TDK dolgozatával, vagy akár kitalál egy jobb ötletet, és ezzel jelentkezik. Én gondolkozok azon, hogy elmenjek doktori iskolába, mert tanítanak minket doktoranduszok. Tanítási tapasztalatunk szerintem van, tehát az egyetemi tanításban nagyon jól el tudnánk helyezkedni, és szakmódszertani képzésből nekünk már nagyon sok minden adott, tehát hogyha később szeretnénk tanítani akár egyetemen, akár félállásban is, mert lehet úgy, hogy egyszerre tanítok az egyetemen, illetve a volt középiskolámban, vagy a kedvenc kinézett középiskolámban, bőven megoldható, és tudok kutatni is. Én például, amit korábban kutatási témámnak kinéztem, az a társasjátékokkal való tanítás, és teljesen meg tudom oldani akkor egy középiskolában, ha marad ez a jelenlegi tervem, és szeretném is ezt a vonalat, csak még nagyon sok mindennek alakulnia kell addig, mert még van 2 évem a végzésig. Társasjátékokkal kutattam most első TDK dolgozatként, illetve írok egy másikat is, de lehet, hogy ezt a társasjátékos vonalat szeretném majd mind doktori téma továbbvinni, mert szerintem nagyon érdekes, és egy tök jó alternatív módszer fizikán belül amúgy, tehát hogy nem csak példákat oldunk meg, hanem hanem tényleg lehet variálni a tanulási módszereket, és szívesen bevinném akár egyetemre is, a saját hallgatóimnak, hogyha egyszer szakmódszertanos oktató leszek, vagy a saját diákjaimnak is majd itt a képzés után. Ezen kívül is lehet szerintem fejlődni, akár továbbképzésekkel, amit a munkahely ad, de szerintem az ELTE-n is bármikor adnak külön képzést, amit szerintem a TKK-n nagyon jól csinál, hogy akik nem tanárként tanulnak, azoknak is adnak szakmódszertani képzéseket. Ebben akár lehet, hogyha megkeresi az ember akár ahhoz tananyagot, vagy segíteni a nem tanárszakot végzett hallgatókat, hogy szakmódszereket adsz át, amiket esetleg már egy pár éve kidolgoztál. Tehát 2 év múlva is visszajöhetsz, mert bármikor kitalálhatod azt, hogy mégis lehetne egy jó dolgokat csinálni az ELTE-n, a meglévő jókat is lehet akár fejleszteni saját tapasztalatait szerint, és szerintem nagyon nyitott rá az ELTE. Talán még külön pályázatok is vannak rá, hogy hogyan lehetne modernizálni, jobbá tenni az egyetemet. Szóval Neptunon nagyon sok helyen lehet látni, illetve rengeteg hírlevelet osztanak meg róla. Tehát, hogyha nyitottan jár az ember, tanárként nagyon sok helyen tud érvényesülni az ELTE-n, és én nagyon szeretem ezt az egyetemben.
Kemencei Edina, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
Én is köszönöm, hogy itt láttam.
A sokszínű egyetemi lehetőségekről fogunk most beszélgetni. Vendégünk a stúdióban Döbör Hodászi Gréta, angol történelem szakos harmadéves hallgató, aki egyébként a BTK Hökben tanárképzési referens. Szia, Gréta!
Sziasztok, köszönöm a meghívást!
Beszélgettünk itt előtte, és elmondtad, hogy ugye te tanárképzési referensként nagyon sok mindenbe belelátsz az egyetemi hallgatótoborzási tevékenységbe is, tehát nagyon sok kapcsolatod van a frissen bekerült hallgatókkal. Mit tudnál arról mesélni, hogy milyen programokkal, milyen lehetőségekkel várjátok a frissen bekerült tanárképzéses hallgatókat?
Összességében tudok erről beszélni, hiszen nem csak a tanárképzésre érkező hallgatókat, hanem minden hallgatót a beiratkozás napján vagy a beiratkozást követő napokban közös tárgyfelvétellel, ismerkedős gólya programokkal vár minden intézeti képviselet a hallgatói önkormányzaton belül, amire minden hallgatót nagy szeretettel várunk.
Amikor felveszik a hallgatókat, akkor ugye rögtön, mint gólyák, már rögtön valamilyen gólya programmal is tudnak találkozni. Gólyatáborról, gólya rendezvényekről is tudnál esetleg mesélni?
Hogyne, természetesen. Az első tényleg, amivel találkoznak, ezután a gólya simogatónak szoktuk hívni ezeket a programokat, ezek egy kötetten beszélgetést, ismerkedést foglalnak magukba, és a beiratkozást követő néhány napban szokott megrendezésre kerülni a gólyatábor. Ez idén Zánkán kerül megrendezésre. Minden karhallgatóit nagy szeretettel várjuk, és itt Örsökbe rendeződve ismerkedhetnek meg a hallgatói önkormányzat képviselőivel, a leendő szaktársaikkal, magával az egyetemi élettel, a képzésről is tartunk nekik tájékoztatót. Nagyon kötetlen, nem presszírozunk senkit arra, hogy részt vegyen a programokban.
Hát akkor ajánljuk mindenkinek, hogy menjenek el a gólyatáborba, viszont a gólyatáboron kívül, hogyha valakinek nem fér bele az idejébe, vagy annyira nem szeretne elmenni, én például nem szerettem elmenni a sajátomba, mert nem is értem rá, meg nem vagyok ilyen nagy közösségi srác, viszont hogyha mégis azért valamiképpen szeretnék részt venni a hallgatótársak, a kar, a képzésnek így az életében, akkor milyen más programok vannak a gólyatáboron kívül nálatok?
Én is egyébként nagyon hasonló helyzetben vagyok, mint te, mert én pont a Covid időszakba kerültem egyetemre, és akkor gólyanapok voltak, ami egy ilyen limit létszámos program volt, amire én sajnos nem kerültem be, és kicsit elveszve éreztem magam, viszont egyrészt a szaktársaim is, másrészt pedig a hallgatói önkormányzatnak a képviselői is segítettek abban, hogy a közösség részének érezhessem magamat. Próbáltam minél több programra elmenni, erre bátorítok mindenkit, hogy mindenre menjenek el, hogyha érzik magukban, hogy ehhez van kedvük értelemszerűen, és itt a szeptember-október környékén szokott lenni egy gólyahajó rendezvény, Esztergomig megy el a hajó, ott is tudnak ismerkedni egymással, sokkal kötetlenebb, rövidebb is, mint egy gólyatábor, szóval nem annyira intenzív, és ugyanúgy feltehetik a kérdéseiket, megismerhetik a társaikat.
És hogyha tegyük fel, túléli a gólya időszakot, már pedig azért erre volt már néhány példa, akkor a későbbiekben, tehát már az egyetemi évek alatt, hiszen ugye a tanárképzés azért jó pár évet felölel, akkor milyen rendezvényekkel tud a HÖK, vagy akár te ugye BTK-s hallgató vagy, akár a kar kedveskedni a hallgatóknak? Tehát vannak-e olyan rendezvények, amiket kiemelnél, amik kifejezetten pesgővé és élvezetessé teszik az ELTE-s éveket?
Hogyne, számtalan ilyen programmal tudnak találkozni, akár hetente, de havonta mindenképpen van. Találkozni fognak majd a hallgatók a könyvtárklubbal, ajánlom, hogy látogatok válassák, mert nagyon-nagyon jó közösségi térnek tartom. Rendszeresen szoktak a hallgatói önkormányzaton belül ezek az intézeti képviseletek eseményeket rendezni oda. Ezek bulik, szóval még sokkal kötetlenebbek, mint bármelyik másik. A legnagyobb BTK-s rendezvény viszont a bölcsésznapok, ami egy háromnapos programsorozat, és itt nem csak koncertek vannak, ami nyilván a legvonzóbbá teszi a hallgatók körében a bölcsésznapokat, hanem kerekasztal beszélgetések nagyon-nagyon sok színű témákban, ezeket direkt úgy válogatjuk össze, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót. Kitelepülnek az intézeti képviseletek, tehát hogyha valaki esetleg az első fél évben nem is, akkor a második fél meg tud ismerkedni az érdekképviselettel, valamint különböző szervezeteket szoktunk hívni. Idén volt házasságkötőterem, szóval tényleg nagyon-nagyon sokszínű az egész, és nagyon-nagyon ajánlom.
És a tudomány iránt érdeklődő, abban magukat jelentősen fejleszteni kívánó hallgatóknak mit tudtok segíteni? Milyen ilyen jellegű programok vannak nálatok?
Van egyébként a Hökön belül egy tudományos bizottság. Mindenképpen, hogyha valaki komolyabban szeretne a tudományos élettel foglalkozni, vagy a tudományos életben elhelyezkedni ilyen programok iránt érdeklődik, akkor őket követni, vagy hozzájuk fordulni is tudnak a hallgatók, de nyilvánvalóan van egy TDK és OTD, ami pedig ugye az oktatók segítségével nagyon-nagyon sokféle tudományterületen tudnak a hallgatók önálló kutatásokba kezdeni, ami mindenképp egy nagyon szuper lehetőség szerintem.
És ez akkor tanárszakos hallgatók számára is kifejezetten ajánlott, és itt van ez a lehetőség. Igen. Van-e arra lehetősége a tanárképzésben résztvevő hallgatóknak, hogy valamilyen külföldi kiutazás során, akár egy külföldi országban megismerkedjenek más országok iskola rendszerével, oktatási módszerével, akár az Erasmus program keretében, vagy bármi más, tehát erre irányulna a kérdés voltak éppen, hogy milyen lehetőségek vannak erre.
Ugye a mobilitási program az elérhető mind akarom, mind az egész egyetemen. Ezt nagyon javasolják az oktatók, a felsőbb évesek is, hogy használják ki a hallgatók, sajnos nagyon kevesen mennek ahhoz képest, hogy mennyi lehetőség van, és tényleg szinte bárhova eljuthatnak a hallgatók, valamint nagyon-nagyon sok tanulmányi kirándulást szerveznek az intézeti képviseletek, tehát a hallgatói érdekképviselők is például, ha jól emlékszem, akkor márciusban az angol-amerikai intézeti képviselet Prágába szervezett egy utat, ami szintén tök jó lehetőség arra, hogy a hallgatók kicsit ki tudjanak mozdulni az egyetemről, és megismerkedjenek akár más kultúrákkal, akár ugye az Erasmusszal, vagy az Erasmus keretein belül más egyetemi rendszerekkel, vagy más oktatási rendszerekkel.
Döbörhodászi Gréta, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm szépen.
Itt van velünk a stúdióban Mohai Domonkos, aki angol-magyar szakos tanárnak tanul immáron a 6. évben, illetve a Tanár leszek hallgatói műhely társalapítójai. Szia, Domonkos!
Sziasztok!
Mi motivált téged abban, hogy tanárnak tanulj, de jelentkezz, és már 6. éve ezt csináld?
És hogy ki is bírjam a 6 évet?
Hát mondhatjuk akár így is. Nézd, az én pozícióm úgy, hogy én is jártam 6 évet egyetemre, csak ugye ez 2 szak volt.
Igen.
Azért az egy jelentősen hosszú idő, tehát egy elég erős elköteleződést jelent. Abszolút. Amellett persze, hogy az embert nyomják, vizsgák, diákhitel és hasonló dolgok.
Főleg ugye az ember ebbe úgy vág bele, hogy tudja, hogy 6 év, tehát szükség van egy komoly elköteleződésre. Nem tudom megmondani, hogy ez hol alakult ki, de így nagyjából így utána számolgattam, hogy ez így hol kezdődött, nagyjából 8 éves lehettem, amikor ez először megfogalmazódott bennem, hogy tanár szeretnék lenni, és aztán ez szépen alakult, érlelődött, tudatosult, szakválasztássá avanzsált, és aztán egyszer csak itt találtam magam az ELTE tanárszakon.
De ez azt is jelenti, hogy már 8 évesen voltak körülötted olyan tanárok, akiknek tetszett a munkája, akkor...
Szerintem ez nagyon hasonló ahhoz, hogy nagyon sok kisgyerek ugye az akar lenni, amit éppen meglát és tetszik neki. Valakinek ez a tűzoltó, valakinek ez a rendőrbácsi, nekem meg a tanítónénik, és volt bennem egy valamennyire természetes exhibicionizmus, és akartam én is tartani órákat, és minden iskolámban szerencsére volt egy vagy kettő olyan elég nyitott pedagógus, aki azt mondta, hogy jó, akkor hajrá, és akkor ezekre nyilván adtak valamilyen megerősítést, és akkor elhittem magamról, hogy nekem lehet keresni valóm tanárszakom.
És az elmúlt 6 évben, amit itt eltöltöttél az ELTE-n, hogyan alakult a motiváció? Tehát sikerült megőrizni egyébként ezt a lelkesedést? kérdést, és mi az, ami most buzog benned, ha buzog? Uh-huh. Tehát hogyan érzed magad, hogyan látod magad mondjuk a pedagógusi pályán?
Roppant izgalmas szerintem a tanárszakos motivációs görbét egyszer fel kéne rajzolni, hogy bejövünk ilyen őrült lelkesedéssel, hogy megváltjuk a világot, aztán a harmadévre rájövünk, hogy még nem láttunk gyereket, és még mindig csak a felénél tartunk a képzésnek, és akkor ott egy kicsit mindenki abba akarja hagyni. És aztán ezen a ponton megérkeznek a gyakorlatok és a gyerekekkel való találkozás, a velük való kapcsolatok, a kiváló mentortanárokkal való együttműködések, óra megbeszélések, óra megfigyelések, tehát tényleg így a csínya, bínya a szakmának, amikor ilyen nüanszokat lehet, technikákat lehet megbeszélni és gondolkodni. És én nagyon szerencsésnek tartom magam, én szuperosztályokkal dolgozhattam a ELTE gyakorló iskoláiban is, meg aztán a Petrik Lajos technikumban is, és ugye a végére azt mondtam, hogy én tanár vagyok, meg tanár lettem, és hogy nekem ez a nem csak a szakmám, vagy egy papír a kezemben, hanem egy fontos identitás elemmé vált.
Így, hogy tanár vagy leszel, milyen tanár szeretnél lenni? Van, gondolom, mindenkinek a fejében egy kép, hogy na majd ő akkor nagyjából milyen lesz, egy lazább, de következetes, szigorúbb. Neked a fejedben milyen tanári kép él, amilyen te szeretnél lenni, és milyen képességek tartozhatnak ehhez?
Mindenképpen olyan tanár szeretnék lenni, akinek van egy nagyon biztos szakmai tudása, nem csak a szaktárgyaiban, hanem a szakmódszertanban is, hogy azt a szaktárgyi tudást, ami megvan, azt hogyan adjuk át, és hogyan lehet ebből izgalmas tanulási közösséget, vagy tanulói közösséget létrehozni egy osztályteremben. Ebben én nagyon fontosnak tartom azt a már-már konok, de mindenképpen extrémen optimista hozzáállást, hogy a diák az akar tanulni, képes is tanulni, és hogyha megfelelő autonómiát kap ennek a kiteljesítésére, akkor hihetetlen energiákat tud megmozgatni annak érdekében, hogy ő tanuljon. Izgalmas, hogy ezt adott kereteken belül hogyan lehet megcsinálni, de nagyon jó példákat láttam erre a gyakorlataim során, akár abban, hogy lehet teljesen online oktatásban tizedik osztályosokkal podcastet készítetni otthon, ételekhez kapcsolódó etikai kérdésekről, angolul ráadásul, akár hogy lehet összehozni egy versenyszférában működő céget, egy elképesztően elhivatott pedagógust és nagyon sok diákot annak érdekében, hogy aztán projekt héten diákok kozmetikai cégeket hozzanak létre és termékeket mutassanak be 5 nap végére, amik tényleg ott vannak és működnek, és meg lehet fogni. Tehát, hogy olyan tanár, aki vállal ilyen kockázatokat és vállal kívásokat azért, hogy a gyerekekből ki tudja hozni a legjobbat, és olyan helyzetekbe hozza őket, ahol ők dönthetnek arról, hogy merre mennek.
Említetted a kihívásokat, és ha jól értem, akkor ugye középiskolában voltál.
Igen.
Gyakorlatokon. Tehát azért ez egy nehéz korosztály, azt gondolom, szerintem aki már látott középiskolást, vagy volt középiskolás, az azért valószínűleg erre bólogat. Mit neveznél meg, vagy hogy emlékszel vissza, mi volt így, ami a legnagyobb kihívást jelentette, akár a nevelésben, akár a diákokkal, konfliktusban, te tudnál lehozni valami olyan sztorit, példát, amiben azért így megfájdult a fejed, hogy ezt most hogy old meg?
Hát izgalmas kérdés, hogy egy vegyész technikusi pályára készülő osztályok, nyilván aztán vegyészmérnökök is lesznek később, nekik hogy lehet izgalmassá tenni Szent Ágoston vallomásait. Ami szerintem egy elképesztően izgalmas szöveg, nyilván nem kell most ebbe belemenni, de hogy amikor én olvastam, meg készültem ezekre az órákra, akkor így tényleg így nagyon imádtam, és nekik is úgy nagy lelkesen előadtam, de hogy lehet ezt nekik izgalmassá tenni, hogy lehet nekik izgalmassá tenni a középkori magyar kódex irodalmat, amikor ezt kell megtanítani, és szerencsére az osztály, akikkel dolgoztam, amik ugye 32-en voltak, de nagyon nyitottak voltak minden olyan alkalomra, amikor csoportokban dolgozhattak, és saját maguk fedezhettek föl valamit, és akkor erre be lehetett vinni például egy középkori kódexnek az ilyen újra nyomását, és akkor azt nagyon élvezték, hogy itt most ezt lehet lapozgatni. Ami egy másik izgalmas kihívás, az a digitális eszközöknek a kérdése, aminek szerintem abszolút van helye az oktatásban, meg én úgy mentem oda, hogy hát persze minden a digitális pedagógia felé mutat manapság, de hogy mit kezdek azzal a gyerekkel, aki nem a kiadott feladatot csinálja a telefonján, hanem a valamelyik játékon játszik. És ebbe úgy meg kellett találni magamat, és szerencsére így kialakult köztünk egy ilyen hallgatólagos megállapodás, hogy aki nem a feladattal foglalkozik, attól így elvehettem a telefont, azt óra végén ő visszakapta, és ez már volt, hogy mentem oda, és már adta oda magától, mert tudta, hogy most ez következik. Úgyhogy ezek izgalmas helyzetek voltak, de szerencsére olyan nagyon-nagyon nehéz dolog sose történt, hanem mindig volt valami, amit aztán meg lehetett oldani.
Mi a véleményed? Szerinted egy tanárt mi az, ami inkább tanárra tesz, vagy jó tanárra, a szakmai felkészültsége, vagy mondjuk az elhivatottsága, a személyisége, a hivatástudata?
Hát, hogyha arra visszagondolok, hogy én nekem milyen tanáregyéniségek azok, akikre így nagyon felnézek, kicsit kitérő válasznak tűnik, de hogy azt hiszem, hogy a kettő együtt. Vagy hogy az egyik a másikból következik, hogy aki nagyon, nagyon elkötelezett a szakma iránt, az nem fogja abba hagyni ennek a szakmának a megtanulását, és az nyilván látszani fog abban, hogy hogyan van jelen egy osztályban, nem feltétlenül azért, mert átad mindent, amit tud, hanem mert olyan módon tud hozzányúlni egy osztályhoz, vagy olyan módon reagálnak rá a gyerekek, hogy elkerekedik a szem, hogy ezt ennyire egyszerűen is lehet, és persze nyilván nem egyszerű, rengeteg dolgot mozgat egyszerre, 20 szálat a 10 ujjával, de hogy a kettő együtt, igen, tehát hogy elhivatottnak is kell lenni ehhez a szakmához, de van nagyon sok ilyen technikai fogás része, amit viszont meg lehet tanulni. És erre van az egyetemi képzés, meg az egyetemi gyakorlatok, hogy ezeket megtanuljuk.
Mohai Domonkos, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Vendégünk a stúdióban Gonda Zsuzsa, akivel a szakma szépségeiről fogunk beszélgetni. Szia Zsuzsa!
Sziasztok! Szia!
Te itt a bölcsészkaron szakmódszertant tanítasz, de van ugye egy tanári múltad is. Tanították régebben középiskolában. Mesélj erről az időszakról egy kicsit.
Én itt végeztem az ELTE-n, magyar tanári szakon, akkor még lehetett egyszakos magyar tanárként végezni. A másik szakom az alkalmazott nyelvészet volt, tehát ugye az nem tanárképes szak. És ezzel a magyar szakkal én az Eötvös József Gimnáziumba kerültem gyakorlatra, akkor még egy 15 órás gyakorlat volt, és hát beleszerettem az iskolába, beleszerettem a légkörbe, és nagyon szerettem volna ott maradni abba az iskolába, de sajnos nem volt rá lehetőségem, és mondták, hogy hát később majd esetleg visszahívnak. És én már így temettem is magamban ezt a történetet, hogy miért is pont engem hívnának vissza, de eltelt egy év, és felhívtak, hogy hát, hogy van egy magyar tanári állás. És hát először azért lefőttem, mert azért megtapasztaltam a gyakorlat során, hogy nagyon komoly szakmai felkészültségre van szükség. Nyilván nem csak ebben az iskolában, de ebben az iskolában különösen. És hát bizony a szakmódszertani tudásnak is nagyon erőteljesnek kell lennie, és minden tanár nagyon elhivatott, kreatív, nagyon sok olyan tanár van, aki művészi vénával rendelkezik, előadásokat csinálnak a gyerekekkel, legyen a színház, vagy dalest, vagy bármi, és hogy én hogy fogok felnőni ehhez a feladathoz. Úgyhogy emlékszem azért a pillanatra, hogy összeszorult a gyomrom, mikor először beléptem, de mind a kollégák, mind a diákok nagyon támogatóak voltak, és az első 3 év után mertem azt mondani, hogy na, most már úgy van gondolatom a tanításról. Az első 3 éven próbáltam szigorú tanár lenni, engedékeny tanár lenni, barátságos tanár lenni, próbáltam a szakmai részét hangsúlyozni, a kapcsolatot hangsúlyozni, tehát, hogy minden téren egy kicsit túl teljesítettem, és utána tényleg körülbelül 3 év volt, mire kirajzolódott az, hogy tulajdonképpen milyen is az én tanári hangom, és hogy ezt hogyan tudom megvalósítani.
Ha már tanári hang, mit gondolsz neked, milyen a tanári hangod, vagy éppen milyen egy ideális jó tanári hang, esetleg az elmúlt jó néhány évben a tanároknak a attitűdje az, miben változott, mert én is mondjuk arra emlékszem, hogy hát nyilván különböző korosztályokból különböző oktatóink, tanáraink voltak, és hát mi másfajta stílusban. Tehát így most nagy sok kérdés ez egyszerre, neked milyen a tanári hangod, és milyen az ideális tanári hang, tanári hozzáállás, attitűd?
Remélem, hogy nekem támogató a tanári hangom, és partnerségre törekvő mindenképpen. Azt láttam leginkább hatékonynak az osztályteremben, hogyha közösen gondolkozunk egy problémán, és közösen találunk rá megoldásokat, és ez nagyon sokszor valamilyen konkrét produktumban is megnyilvánul. Tehát közösen írunk szöveget, közösen készítünk előadást, újságot, közösen készítünk el akár csak egy gondolattérképet például, de hogy van a közös munkánknak valami megfogható eredménye a végén, amit utána elviszünk magunkkal, és arra később lehet hivatkozni, de hogy ez tényleg egyfajta közös tudásépítés legyen, és hogy én mindig nagyon törekszem arra, hogy egymástól is tudjanak tanulni, akár itt az egyetemen a hallgatók, akár annak idején a diákjaim. Hogy milyen az ideális tanári hang vagy attitűd, erre nyilván nincs egyfajta recept. Tehát mivel mindenki volt iskolás, és mindenkinek nagyon sok tanári képe van, ezért látta azt, hogy nagyon sokféle személyiség lehet hatékony, sikeres, eredményes tanár, és hogy nagyon sok különböző tanár van, akivel akár jobba is volt, és mondjuk ők teljesen másfajta tanítási kultúrával rendelkeztek. Én azt gondolom, hogy akkor talán a legideálisabb mégis ez a hang, hogyha hiteles az a tanár. Tehát ha megtalálja azt, ami az ő személyiségéhez, az ő szakmai elköteleződéséhez, hivatásához leginkább illik, és ez lehet, hogy egy nagyon humoros hang, lehet, hogy egy szigorúbb hang, de mindenképpen tud vele azonosulni.
Te ugye szakmódszertant tanítasz itt az egyetemen. Hogyan tudjátok felkészíteni a hallgatókat arra a pillanatra, vagy arra az időszakra, amikor már ugye szembesülnek a diákoknak a különböző hozzáállásával, azokkal a nehézségekkel, amik ugye az ő szívükhez, értelmükhöz való eljutás kíséri. Tehát, hogy nagyjából arra irányulna a kérdésem, hogy milyen módszerek vannak, amikkel a hallgatókat felvértezitek, hogy ki tudjanak lépni, és tanárként tudjanak majd fellépni és funkcionálni.
Ugye itt az egyetemi képzés keretében minden szakhoz tartozik szakmódszertani kurzus. Ez azt is jelenti, hogy minden szak máshogyan csinálja ezt, hiszen ugye a szaktájtól is függ, hogy melyek azok a módszerek, amelyek leginkább eredményesek lehetnek. Mi a magyar tanári szakon egy úgynevezett bevezető szemináriummal indítunk, és rögtön a hallgatókat elvisszük az iskolákba. És óra megfigyelésekkel kezdünk, hogy átkerüljenek az eddigi diák szerepből, ha még nem is teljesen a másik oldalra, de legalábbis így a senki földjére, ahol meglátják azt, hogy hogyan dolgozik egy tanár, mi az ő szempontja, de egyben azt is, hogy a tanulók ezt hogyan dolgozzák fel, vagy hogyan vesznek ebben az órai munkában részt, és ennek a kurzusnak igazából az a célja, hogy elkezdjék felépíteni a saját tanári szerepüket, mert hogy nagyon könnyen nyúlunk vissza azokhoz a szerepekhez, példaképekhez, amiket mi láttunk tanulóként, és nem biztos, hogy az valójában a mi dolgunk, ugye ez ugyanaz, mint amikor az édesanyánk hangja előjön belőlünk a gyerekek felé, amikor éppen szeretnénk őket leszidni, holott egyébként mi mondjuk nem ezt az anyaképet szeretnénk. Hát nagyon sokszor a tanárszakmában is ez így valósul meg, és utána egy elméleti előadás, majd gyakorlati órák következnek. Én itt két gyakorlatot emelnék ki, ami szerintem nagyon hasznos. Az egyik az, hogy kell tanítaniuk a társaikat. Ez egyfajta szimulált környezet, egy úgynevezett mikrotanítás, ahol felkészülnek egy témából, és még mindenféle tét nélkül egymást tanítják. Nyilván ez nem lehet sohasem olyan, mint egy valódi osztályterem, de azért nagyon sok olyan eleme van, amit kipróbálhatnak, hogy működik-e az az adott feladat, amit ők elképzeltek, mennyi idő kell rá például. A másik pedig, az egy disziplináris kurzus ugyan, de nagyon szorosan kapcsolódik a módszertanhoz, a tanári kommunikáció, ahol minden hallgatónak az a feladata, hogy tart egy foglalkozást, amit videóra rögzítünk, és utána ezt vissza kell néznie, le kell jegyeznie, és elemeznie kell a saját tanári kommunikációját, és nagyon sokszor a hallgatók, mikor államvizsgán ülnek, vagy akár később találkozunk, azt mondják, hogy ez volt számukra az egyik legmeghatározóbb feladat, nagyon sokat fejlődtek, hogy először nagyon furcsa volt, és nagyon idegen volt visszanézni magukat, meg meghallgatni a saját hangjukat, de hogy ebből tényleg tudtak előrelépni ebből a feladatból. És hát utána kerülnek a gyakorlatra, amelyet nyilván mi szakmódszertanos oktatóként is támogatunk, de ott már a vezető tanárok és a mentor tanárok kezébe kerülnek a mi tanítványaink, és lesznek az ő tanítványaik is.
Mit gondolsz, mik azok a skillek, képességek, készségek, amik talán a legfontosabbak, vagy amik a legmeghatározóbbak ahhoz, hogy valaki jó tanár lehessen?
Azt gondolom, hogy talán az egyik legfontosabb, bármilyen elcsépelten is hangzik, az a jó kommunikációs készség. Hogy kapcsolatot tudjon teremteni a diákokkal, meg tudja őket szólítani, be tudja őket vonni abba az adott órába, abba az adott témakörbe, hogy érthető, világos magyarázatokat adjon, tudjon kérdezni, és tudjon értékelni is, hogyha éppen válasz érkezik. Ezek mind-mind olyan kommunikációs területek, amelyek alapvetően jól fejleszthetők, és erre törekszünk is, hogy így legyen, de nagyon fontosnak tartom nyilvánvalóan a szakmai felkészültséget, a humort, hogy jelenjen meg az órán, nyilván akinek nincs, azt nem kell erőltetni, de hogyha van, akkor éljen vele, és azokat a pedagógiai nézeteket próbálja meg érvényesíteni, amiket magáénak érez, tehát hogy hogyan tud differenciálni, különbséget tenni a fejlesztésben például, hogy hogyan tud úgy segíteni a diákoknak, hogy ez személyre szabott legyen, és valóban előremutató.
Gondos Zsuzsa, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm szépen én is.
Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Itt volt veletek a stúdióban ma Jamriskó Tamás.
Sziasztok!
És Balázs Dóri. Sziasztok!
Elte Podcast. Elte Sort. Tudomány és ami előtte van. Utat mutatunk az egyetemi világban.